Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, örökké való Istenünk, háladással dicsérünk téged, hogy újra összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy örvendezhetünk előtted. Köszönjük, hogy megköszönhetjük mindazt a jót, amit ma is adtál nékünk. Légy áldott minden jó adományodért és minden tökéletes ajándékodért. Köszönjük néked, hogy most is hívhatunk. Jöjj, Szentlélek Isten, és áld meg a mi együttlétünket, a mi Isten tiszteletünket, a mi rád figyelésünket. Kérünk téged, csendesítsd el a mi szívünket, nyisd meg a fülünket, add meg nékünk azt, hogy meg akarjuk érteni a te beszédedet. Kérünk téged, jöjj közénk, szólj te magad, és add meg nékünk, hogy azt értsük meg a nagyon gyarló emberi beszéden keresztül, ami a te ígéd, ami a te akaratod, ami a te beszéded. Jöjj, Szentlélek Isten, áldj meg bennünket, hogy dicsőíthessük a te nevedet. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom, a Római Levél 12. fejezetének első és második versét. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Kedves testvérek, tegnap Isten igéjéből, Jézus Krisztus tanításából kerestük azt, hogy hogyan is kell Istent imádni. Jézusnak a samáriai asszonnyal való beszélgetéséből azt értettük meg, hogy Isten imádása nincs helyhez kötve, de azt is megérthettük, hogy a nagyobb kérdés, a fontosabb kérdés, a lényegesebb kérdés az, hogy Isten népe ismerje azt az Istent, akit imád, és lélekben és igazságban imádja Istent, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen testével, lelkével, egész életével magasztalja Istent, az egész élete legyen Isten tiszteletté. A mai igében Pál apostolnak a leveléből azt keressük, hogy Isten népe, Isten megtért, megszentelt népe, hogyan élhet úgy, hogy az élete Isten tisztelet legyen? Hogyan élhet úgy, hogy az életével valóban Istent magasztalja? A felolvasott ige a Római levélből néhány vers. Pál apostolnak ez a levele csodálatosan nagy igazságokat közöl velünk. Elmondja azt, hogy mit kell megérteni. Az elején beszél arról, hogy mit is jelent az, hogy az ember kegyelemből hitáltal igazul meg. Aztán beszél a zsidók titkáról, tehát olyan dolgokról, amit meg kell érteni. A 12. fejezetben pedig elkezd olyan dolgokról beszélni, amit meg kell élni. Nagyon gyakorlati dolgokról, hogyan kell élni Isten gyermekeinek, Isten választott népének. Az igében három olyan útmutatást ad, három olyan oszlopot állít, ami azt mondja el nekünk, hogy erre nagyon vigyázzatok. Ha Isten akarata szerint akartok élni, hogyha Isten dicsőségére akartok élni, akkor ehhez tartsátok magatokat. A háromból az első, az így szól, szánjátok oda testeteket élő szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Szánjátok oda a testeteket. tulajdonképpen az a különös, hogy ezt hívő gyülekezetnek mondja. A római gyülekezet az egy hívő gyülekezet volt. Olyan emberek, akik átadták már az életüket Jézus Krisztusnak. De most itt nagyon nagy hangsúlyt tesz az apostol arra, hogy a testeteket adjátok át az Istennek. A testeteket, ami bizony nem könnyű dolog. Azt tudjuk, hogy az első keresztények között zsidók és pogányok életére nagyon erősen hatott még a görögöknek a gondolkodása. A görögöknek az volt a véleményük, hogy a lélek az egy nagyon értékes dolog. A test messze nem olyan értékes. A lélekkel törődni kell, a test meg az úgyis bűnös, az úgyis nyomorult, hát az éljen úgy, ahogy van. Most ennek a nyomát ott látjuk a keresztény gyülekezetben is. Voltak olyan keresztények, akik így gondolkodtak. Átadtam a szívemet Istennek, és ezt szinte szószerét vették. A szívem az az Istené, az a Jézusé. Az életem az tulajdonképpen már nem érdekes. Az már tehet úgy, ahogyan én gondolom. Hogy ez mennyire így volt, ha a testvérek arra gondolnak, hogy Pál apostol leveleiben milyen sokat beszél arról, hogy nem jó dolog, hogy a gyülekezetben vannak olyanok, akiknek az élete nem szent élet. Dorgálja, különösen a korintusi levélre gondoljunk, megdorgálja a gyülekezetet azért, hogy megtűritek magatok között azokat, akik részegesek, akik bálványimádók, akik csalnak, akik nyerészkednek. Tehát felsorol olyan bűnöket, amiket nem lenne szabad már a gyülekezetben megtűrni. Voltak ilyen emberek. És azt mondja az apostol, hogy ez nem helyes. Ezt nem szabad megtűrni. Isten, amikor teremtette az embert, akkor az embert teremtette, nem teremtett külön lelket és testet. Amikor a sátán megtámadja az embert, az ember támadja meg úgy, ahogy vagyunk, testünket, lelkünket el akarja veszíteni. És amikor az Úr Jézus Krisztus megváltotta a mi életünket, testünket, lelkünket megváltotta, egészen új életre váltott meg bennünket. Az új élet az azt jelenti, hogy az ember teste, lelke, az egész valója megújul, az Isten dicsőségére kezd élni. Az apostol tulajdonképpen azt mondja, hogy szent elhívás részesei vagytok. Átadtátok a szíveteket, adjátok át a testeteket is. És tulajdonképpen bennünket is kérdez az ige. Szent elhívás részesei vagyunk. Én azt gondolom, hogy mi, akik itt vagyunk, mindnyájan megtért emberek vagyunk. Átadtuk a szívünket Jézus Krisztusnak. Átadtuk a testünket is. A testünket, amivel olyan sokszor, olyan sokat vétkezünk. A testünket, ami ellen is olyan sokszor vétkezünk. A testünket, amit sokszor olyan nagyon megbecsülünk, nagyon kényeztetünk, máskor meg semmibe veszünk. A testünket, amit sajnálunk elveszíteni, és a testünket, amit olyan sokszor, olyan sokan, olyan könnyen eldobnak. Mit kezdünk a testünkkel? Mit csinálunk a testünkkel? Valóban mi is úgy gondoljuk, mint Pál apostol, hogy a testünk és lelkünk egyformán az Istenéi. Meg kell, hogy tisztuljon a testünk is. És az, hogy mit teszünk a testünkkel, azt mondja az apostol, hogy szánjátok oda az Istennek. Azt, hogy oda szánom, ez nem egy passzív dolog. Nem azt jelenti csak, testvérek, hogy akkor, amikor én hitre jutottam, akkor elkezdek azon gondolkozni, hogy mi mindent nem csinálhatok én most már. És az egész figyelmem, az egész életem azt köti le, hogy nem hazudhatok, nem lophatok, nem csalhatok, és kínosan ügyelek rá, hogy ezeket mindet ne csináljam. Persze, ezeket nem lehet, de az átadása az életemnek, az odaszánása az életemnek, az egy nagyon aktív dolog. Az apostol itt a római levélben a 6. fejezetben beszél erről, minthogyha kifejezetten ezt a szakaszt magyarázná. Mert azt mondja, hogy addig, amíg hitetlenek voltatok, addig odaadtátok magatokat a gonoszságra, de odaadtátok a tagjaitokat is a gonosz fegyvereiül. És amikor most hitre juttok, akkor történjék meg az, hogy odaadjátok az Istennek magatokat, és a tagjaitokat is az igazság fegyvereiül. Tehát akkor, amikor én odaszánom magam az Istennek, akkor bele lépek egy harcba. Az Isten igazságért való harcába kezdek el harcolni, hogy egy kicsit világosabban mondjam. Amikor Pál apostol hitetlen volt, akkor az egész élete, a keze, lába, szája, elméje, mindene arra állt rá, hogy szembe menjen Jézussal, hogy üldözze a keresztényeket. Odaadta magát, a tagjait is a gonoszságnak a szolgálatára. Mindent megtett, hogy üldözze a keresztényeket. De akkor, amikor hitre jutott, akkor, amikor megérkezik a damaszkuszi út után Damaszkuszba, a legnagyobb megdöbbenésére az ottani zsidóknak, most ugyanúgy a tagjait is, mindent a Krisztus szolgálatába állít. Győzködi a zsidókat arról, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. Tehát a szavai, a nyelve, a keze, a lába, mindene az Isten igazságának a szolgálatába áll. Tehát az, hogy mi odaszánjuk a testünket Istennek, ez azt jelenti, hogy beállunk a szolgálatba, és hajlandók vagyunk arra, hogy Isten használjon bennünket úgy, ahogy vagyunk. Szánjátok oda a ti testeteket, élő szent áldozatul, mondja az apostol. Ennek az egész odaszánásnak tulajdonképpen az indoka, az indítéka Jézus Krisztusnak az áldozata. Jézus Krisztus Isten iránt és az embervilág iránti szeretetből oda áldozta magát a kereszten véres áldozatként érettünk. Ezt mi sehogy másképpen megköszönni, meghálálni nem tudjuk. Csak úgy, hogyha ezt a megtisztított, Krisztus által megújított életünket oda tesszük Isten oltárára, oda tesszük áldozatul a Krisztus kezébe. Ez élő áldozat, szent áldozat, hiszen Jézus Krisztus halála által a megtérés, a megszentelés által megszentelt bennünket. De élő áldozat is, mert azt kívánja tőlünk Isten, hogy az életünkkel dicsőítsük őt. A megváltozott, a megszentelt életünk legyen az ő dicsőségére. Persze, ebbe belefér az is. Vannak olyan korok, amikor oda kell adni az életünket is. De hát azzal, hogy Isten oltárára tettük az életünket, ezzel az történt, hogy azt mondtam, itt van, Uram, tegyél vele, amit akarsz. Mostantól kezdve nem én akarok rendelkezni vele. Mostantól kezdve te légy az, aki rendelkezel vele, és ha úgy kívánod, akkor kész vagyok arra is, hogy meghalljak, hogy mártírhalált halljak a te nevedért, a te dicsőségedre. De Isten elsősorban azt várja, hogy éljünk az ő dicsőségére. Így adjuk oda áldozatul az életünket. És én azt gondolom, hogy az emberi életnek a legnagyobb méltósága, a legnagyobb felmagasztalása az, hogy az Isten oltárán éghet el az életünk, hogy egy olyan örökkévaló célnak szentelhetjük, célra szentelhetjük az életünket, hogy az Isten ügyében járhatunk és szolgálhatunk egyszer. Mindenki elég valamiféle oltáron, egyszer vége az életünknek. Egyszer mindenki oda szenteli valamire az életét. És de sokszor szenteljük hiába való, felesleges dolgokra. De sokszor adjuk olyanért az életünket, ami nem érték, ami semmire való. Milyen megdöbbentő dolog az, hogyha egy ember úgy ér az élet útjának a végére, hogy azt mondja, hogy hiába való volt, hogy nem értem semmiért. Borzasztó dolog így befejezni az életet. Mikor készültem erre a szolgálatra, akkor eszembe jutott egy ember, egy férfi. Az egyik gyülekezetünkben egy nagyon jó módú, egy nagyon tiszteletben álló férfi is volt. Templomban nem járt egyáltalán, gyülekezettel nem volt semmiféle kapcsolata. Eljött, hogy bejelentse a feleségének a halálát. Nem volt gyermeke. És miközben beszélgettünk, egyszer csak ebből az emberből úgy kiömlött a keserűség, és elmondta, hogy az egész életemet arra tettem rá, hogy öregségemre ne legyenek anyagi gondjaim. Azért vettem a házat, azért volt a földem, azért csináltattam a kertet, mindent azért, hogy öregségemre legyen, amiből élhetek. Ezért nem engedtem magamnak pihenést, ezért nem jártam templomba, mondta. Nem, semmit nem engedtem meg magamnak. És most itt élek, itt állok, megfosztva, megüresedve, úgy érzem, hogy becsapott az Isten, mondja ő. Nincs kire hagyni, mondja ő. Amiért dolgoztam, nem derül ki az értelme. A feleségem meghalt, én pedig már régen rákbeteg vagyok. Én is utána megyek. Kire marad mindaz, amit így összeszedtem? Nem volt értelme az életemnek, hiába éltem. És akkor eszembe jutott, testvérek, Jézus példázata a bolond gazdagról. Aki örömmel mondja azt, hogy egyél, igyál, én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre. És azt mondja neki az Úr, még az éjjel elkérik a te lelkedet. Kié lesz mindaz, amit gyűjtöttél? Igen, ha Isten oltárára teszem az életemet, akkor nem így fogom befejezni, ahogy ez az ember, hanem akkor úgy valahogy, ahogy Pál apostol, aki azt mondta, ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem. A korona. Pál apostol azért mondja mindezt, mert azt szeretné, ha minden keresztény így tehetné oltára az életét, ha minden keresztény így tudná nemes célra oda tenni az egész életét. Ez van mi előttünk is, ez lehet a mi célunk is. Így élni, így az Isten dicsőségére szolgálni. Aztán másik dolog, amit az apostol mond, az így hangzik, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz. A világhoz való igazodás megint egy borzasztó nagy kísértése a keresztény embernek. Tudni kell azt, hogy rendezni kell a dolgainkat a világgal. Ebben a világban élünk, számos kötelékkel hozzá vagyunk kötve ehhez a világhoz. És tudni kell azt, hogy ebben a világban élünk, hogyan viszonyuljunk akkor ehhez a világhoz. Nagyon sokféle keresztény, nagyon sokféleképpen viszonyul. Van olyan, aki azt mondja, hogy az én kereszténységem magánügy, senkire nem tartozik, úgy él a világban, mint minden más ember, nem is tudják róla, hogy keresztény. Van olyan, aki éppen az ellenkezője, aki azt mondja, hogy ebben a gonosz világban úgy élek, hogy semmi közöm ehhez a világhoz. Nem akarok érintkezni se vele, én az Isten gyermeke vagyok. Semmi közöm a világhoz. Van, aki meg akar békülni, ki akar egyezni a világgal. Milyen viszonyban vagyunk a világgal? Mindenképpen tudni kell azt, hogy valóban a világban élünk, de úgy élünk a világban, mint az eljövendő világnak a polgárai. Nem igazodhatunk a világhoz, mert nekünk van kihez, van mihez igazodni. Nekünk ahhoz kell igazodni, az Isten szavához, az Isten törvényéhez. Az az, amihez mérni kell, szabni kell az életünket. De nem igazodhatunk a világhoz azért sem, mert Isten népe sóként van itt a világban. A só pedig más, mint az az étel, amibe beleteszik. Csak addig tudja betölteni a szerepét, amíg megmarad sónak. Nem igazodhat Isten népe a világhoz, mert ha feladja a másságát, akkor értelmetlen a léte, mert az Isten népének a feladata, küldetése csodálatos, nagyon fontos. A feladata és a küldetése az, hogy élje bele és hirdesse meg ebben a világban azt, hogy ez a világ egy megváltott világ. Jézus Krisztus megváltotta a világot. Az, hogy nem úgy néz ki ez a világ, mint ami meg van váltva. Ez azért van, mert Isten népe nem tölti be a szerepét. Azt mondtam, én azt értettem meg az Isten igéjéből, hogy a feladatunk az, hogy beleéljük a világba azt, hogy ez a világ meg van váltva. Ez azt jelenti, hogy úgy éljen Isten népe ebben a világban, mint egy darab Isten országa. Mert Jézus Krisztus elhozta erre a földre az Isten országát. Ahol Jézus Krisztus volt, ott elkezdett valósulni az Isten országa. Ott az Isten igazsága érvényesült, az Isten szeretete érvényesült. Ott az érvényesült, ami az Isten országának a jellemzője. És amikor Jézus a tanítványaira nézett, azt mondta, hogy ti köztetek, ti bennetek van Isten országa. A tanítványok, ahol megjelentek, ott is az kellett, hogy Isten országa érvényesüljön, Isten országának a sajátosságai, a törvényei érvényesüljenek. A mai keresztény gyülekezetekben is ez kellene, hogy érvényesüljön. Az Isten szeretete. Az első keresztényekre úgy mutogattak, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. Akkor éljük bele a világba azt, hogy ez a világ megmentett világ. Hogyha egy olyan közösség vagyunk, hogy úgy néz ránk a világ, hogy igen, ők mások. Jó lenne közéjük tartozni. Jó lenne nekünk is olyanoknak lenni. Jó lenne, ha a világ ilyen lenne. Az az igazság, ami az Isten országába érvényesül, az a szeretet, ami az Isten országába érvényesül, mindaz ott van-e a mi keresztény gyülekezeteinkbe? Mert hiába próbáljuk meg továbbadni az Isten akaratát, ha mi nem éljük meg. Hiába próbálunk beszélni Isten országának a szépségéről, a szeretetéről, arról, ami majd eljön, hogy milyen csodálatos lesz. Hogyha mi magunk haragban élünk, veszekedések között élünk, perlekedések között élünk, nem úgy, hogy látszik rajtunk az Isten ország. És meg kell hirdetni. Ez a világ nem tudja, hogy meg van váltva. Nekünk kell elmondani, hogy eljött Jézus, megváltotta Jézus ezt a világot. Kinyílt a börtönajtó, ki lehet menni, el lehet fogadni a Krisztus megváltó szeretetét, a váltságot. Küldetésünk van ebben a világban, ezért élünk. De megéljük-e ezt a küldetést? És tovább menve küldetésünk az is, hogy bizonyságot kell tenni, hogy miért lehet Isten népe, Isten országának egy darabja ebben a világban. Azért, mert az Isten törvény, az Isten akarata szerint él. Ezt az Isten törvényét és akaratát részletesen megvalósítani és meghirdetni, nem gyáván elhallgatni, nem úgy megpróbálni hirdetni az Isten akaratát, hogy közben azt nézzük, hogy mi az, amit elviselnek az emberek, hanem nagyon bátran elmondani, hogy ez az Isten törvénye. Jézus Krisztus azért jött, hogy betöltse az Isten törvényét, azért jött, hogy meghirdesse a szeretet által az Isten törvényét. Elmondta azt, hogy nem azért jött, hogy eltörölje. Amikor hozzá ment a törvénytudó, és megkérdezte, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek, akkor a parancsolatokhoz utasította. Amikor oda ment hozzá a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjem, akkor azt mondta, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Milyen sokszor a mai Isten népe feloldja az Isten akaratát, a parancsolatokat. nagyon sok kifogásunk van. Ma már ez nem úgy van. Ma már egy kicsit igazodni kell a világhoz. Ma már másképpen vannak a dolgok. Nem is veszük észre, testvérek, sokszor, hogy hogyan szivárog be a világ az életünkbe, hogyan adjuk fel a másságunkat, azt, hogy mi Isten népeként élünk ebben a világban. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt tegyük, és higgyük el, hogy a világ hiába hadakozik, valami módon ezt várja tőlünk, hogy éljük meg, mert figyeljétek meg, hogy mennyire érzékeny a világ egy-egy keresztény ember botlására. Rögtön azzal jön, hogy ez keresztény, így kell élni. És ahelyett, hogy ilyenkor mi magunkba szállnánk, és leborulnánk Isten elé, és kérnénk, hogy bocsáss meg, és add meg nekünk a te szent lelked erejét, hogy ne történjen ez meg, megsértődünk. És azt mondjuk, hogy milyen borzasztó, engem észrevesznek, más nem vesznek észre. Miért? Mert valahogy belül, legbelül igenis a világ várja, hogy másképpen éljünk. És várja, hogy az egyház egésze is másképpen éljen. Olyan sokszor halljuk a vádat, hogy ne szóljon bele az egyház a világ életébe. És ha nem szól bele, akkor valahogy ott van az védekezésül, hogy az egyház se tiltakozott. És miért mondják? Mert várják. Hát jöjjön már a világba valaki, aki gátat vet a gyűlöletnek, a haragnak, a gyilkosságnak. Jöjjön már valaki, aki másképpen él. Ott van a szívük mélyén. Milyen jó lenne, ha Isten népe ezt komolyan venné. És újra meg újra leborulnánk Isten előtt, hogy add a te szent lelkedet, hogy valóban átformálódjunk. A harmadik ugyanis az, hogy azt mondja az apostol, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Változzatok meg elmétek megújulásával. Ugye a bűn esetben az elménk is megromlott, pedig az elménk Isten ajándéka, az Isten képűségünknek a része. Az elménk az, amivel megértjük az Isten beszédét, amivel kapcsolatba kerülünk, párbeszédbe kerülhetünk Istennel. Az elménkkel történhet ez meg. De amikor megtérünk, akkor az elménk is megtisztul. De ez kevés. Ez egyszeri dolog. Eznek az újulásnak állandóan történnie kell. Ebben is növekednünk kell. Mert igaz, hogy a Isten mindig a jót akarja. De az a helyzet, hogy az Isten akaratához való igazodásunk nem azt jelenti, hogy ismerünk egy sémát, és azt alkalmazzunk mindig, hanem arról van szó, hogy Isten újra meg újra irányítja a mi elménket, újítja a mi elménket, hogy az új környezetben, az új helyzetben tudjuk alkalmazni azt, hogy most mi az Istennek az akarata. Pál apostol nagyon tisztában volt azzal, hogy mi az Isten akarata, mi a jó. És mégis szüksége volt arra, hogy újra meg újra mondja el Istennek, hogy a sok jó közül most pont melyik az a jó, amiket kell cselekedni. A Cselekedetek könyve 16. fejezetében olvassuk azt, hogy Pál apostol elhatározza, hogy végig látogatja a gyülekezeteket. Jó dolog ez? Isten akarata? Persze, hogy az. Nagyon jó. A gyülekezeteket is tápolni kell. De az apostol azt fedezi fel, hogy nem engedi a lélek. És akkor el akar menni egy másik útra, hogy ott hirdesse az evangéliumot. Ez is jó dolog. Nem engedi a lélek. A végén Pál elmegy Európának a szélére, és akkor ott kapja meg egy látásban, egy macedón férfit lát, és azon keresztül mondja el Isten, hogy hova menjen, mit csináljon, menjen át Európába. Most éppen ez volt az a jó, ami az Isten éppen akkor aktuális akarata. Mert ezen az úton kísérte áldás Pál apostolnak az életét. Én azt gondolom, hogy mi keresztények, Isten igéjéből nagyon sokszor, nagyon pontosan tudjuk, hogy mi minden jó, és mi a rossz. De hogy pontosan akkor, amikor benne állunk egy helyzetben, mi a jó, akkor akkor azt kell tudni, hogy Isten vezessen bennünket. Kedves testvérek, Isten lelke végzi el az életünkben azt, hogy az ő dicsőségére élhetünk. Isten lelkének a csodája az, hogyha mi tudunk engedelmeskedni Isten szavának, de nekünk is megvan a magunk feladata. Tudni kell, hogy mi tartozik ránk. Ezért mondja az apostol, szánjátok oda a ti testeteket, élő, szent áldozatul, és ezért mondja mindazt, amit itt még a szívünkre helyezett. Áldjon meg Isten bennünket, hogy meg tudjuk ezt érteni, és teljesíteni tudjuk, amit ő kíván, hogy növekedjünk a kegyelemben és az engedelmességben. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Háladással dicsérünk téged, mennyei atyánk. Köszönjük néked, hogy nem hagysz bennünket tanács nélkül, nem hagysz bennünket vezetés nélkül. Köszönjük néked a te ígédet. Köszönjük, hogy ígéd által megítéled életünket. Rámutatsz azokra a pontokra az életünkben, ahol nem a te akaratod szerint éltünk, ahol eltértünk a te törvényedtől, a te parancsodtól. De köszönjük azt is, hogy azt is megmutatod, merre kell menni. Kérünk téged, add nékünk a te lelked világosságát, vezetését, hogy mindig tudjuk azt az utat, amelyen vezetni akarsz. És adj nékünk lelkedből erőt is, hogy rá tudjunk lépni erre az útra. Segíts bennünket abban, hogy odaszánjuk életünket a te oltárodra. És áldj meg gyülekezetként is bennünket, hogy meg tudjuk élni mindazt, amit te akarsz életünket keresztül elvégezni. Hogy valóban, akik látják a mi életünket, ennek a gyülekezetnek az életét is, megkívánják azt, hogy kövessenek téged, hogy beletartozzanak a te néped közösségébe. Kérünk téged, áldj meg bennünket az éjszakában, áld meg szeretteinket, kérünk téged népünkért, békességünkért, kérünk téged maradj velünk, és szenteld a mi életünket az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.